A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Jó rádozást kívánunk mindenkinek, ez a nap vendége műsorunk a Trend FM-en. Pinczinger Péter ült a stúdióban, a Magyar Turisztikai Szövetség és a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke. Most ezt a kettőt egyben mondtam, a Turisztikai Szövetség lesz a hangsúly, de azért picit a műsor vége fele, azért mégiscsak van 2x20-22 percünk, akkor beszélgessünk a kerékpáros ügyekről, és már a kettő között azért van komoly összefüggés is. Kezdjük rögtön azzal, és még egyszer jó estét kívánok, hogy áprilisi idézeteket hoztam öntől. Jó, mert onnan érdekes lesz. Igen. Majd. Onnan csak felfele visz az út. 4. hó 3-án azt mondta, hogy a turizmus gyakorlatilag leállt. Hát ez nagyjából akkor így is volt.
4. hó 3-a, ez azt jelenti, hogy a márciusi sok után voltunk néhány nappal, amikor azt láttuk, hogy gyakorlatilag az új foglalások megszűntek, az addig tett foglalások túlnyomó részét pedig a magánturisták is, az egyéni turisták is és az üzleti turisták is lemondták. Tehát akkor helytálló volt ez a mondat, hogy turizmus gyakorlatilag leállt.
Volt még egy mondat, az nagyon szíven ütött engem, és azt mondta, hogy a többség a lelki összeomlás szélén áll már a vállalkozók.
Ugye itt azt kell látni, hogy a turisztikai termék, a turisztikai szolgáltatás az egy olyan speciális dolog, amit nem lehet raktározni, nem lehet készletre termelni. Az vagy megvalósul, vagy nem.
Az a rántott hús, amit nem adtam el ma, az... Igen.
Az a szoba, amit nem adtak ki, az a fesztivál, amit nem rendeztek meg, az nincs. Azt nem lehet, az legközelebb valószínűleg. Hát, meg lehet próbálni átütemezni, meg lehet próbálni valamilyen szeptemberi, októberi megoldással pótolni, ugye vannak ilyenek.
Most ez történik, igen.
Láttunk olyan könnyűzenei fesztivált, amelyik korábban a nyár közepén 10 napig szokott tartani. Most a szervezők egy olyan megoldásban gondolkodnak, hogy szeptemberben 4 hétvégére, ilyen 2 napokra, 2,5 napokra elosztják, de azért gyakorlatilag ki lehet jelenteni, hogy ez a nyári szezon ez gyakorlatilag elment.
Akkor azt is mondta, hogy közös teherviselésre van szükség. Sokféle szereplőt beleértett ebbe a közös teherviselésbe, nyilván a cél pedig a túlélés volt.
Hát itt arra gondoltam akkor, hogy az nem egy jó magatartás, hogyha az egész szektor, miután behúztuk a kéziféket, fölfele néz, és azt mondja, hogy az állam oldja meg az ő összes problémáját a következő hónapokra előre, hanem hogy azon kell gondolkodni, hogy hogyan tudnak részben a vállalkozók a tartalékaikból arra fordítani, hogy a munkaerőt megtartsák, részben hogyan tudnak tevékenységeket, feladatokat úgy átütemezni, hogy amit egyébként régóta halogattak, felújítási, karbantartási, fejlesztési munkákat, azokat akkor most előreveszik, és ebben kihasználják tulajdonképpen a vendég nélküli időt, és ebben az időszakban csinálják meg. Tehát én akkor arra gondoltam, hogy mindenkinek át kell tekinteni, át kell gondolnia, hogy ebben a nehéz időszakban tulajdonképpen hogyan tudja értelmesen, az erőforrásaival értelmesen gazdálkodva áthidalni itt a nehézséget.
És akkor még a munkavállalókat is érdemes ide venni, mert nekik is áldozatot kellett vállalni.
Így van, azt mindenkinek látnia kellett akkor, hogy vagy csökkentett munkaidő, vagy csökkentett bér, vagy átmenetileg a munkanélküli ellátórendszerbe kell átmennie, vagy kell keresni gyorsan olyan megoldást más munka találására, mint az ételkiszállítás, az árufeltöltés, valamilyen módon azonnal változtatni a pillanatnyi helyzetén.
A komfortzónában mindenki kellett.
Az biztos, olyan nem volt, hogy valaki kényelmesen üldögélhetett tovább.
Volt itt egy nagy szolgáltató az egyik esti műsorban nálunk, és ő mondta azt, hogy ő is létrehozott egy 600-800 dolgozója van vendéglátás rendezvényszervezés, ő is létrehozott egy saját operatív törzset, és még azt is elmagyarázta az embereknek, hogy ez most nem az időszak, nem lesz az az időszak, amikor új mobiltelefont kell venni, meg nem tudod, hogy meddig lehet nyújtózni, tehát egészen eddig ilyen edukációs jelleggel, azon túl, hogy mindent meg kell tenni egy-egy munkáltatónak.
Mindenki másképpen kezelte, ugye a nagyvállalatok, a több száz főt foglalkoztató vállalatok nyilván teljesen másképp kellett, hogy kezeljék, mint a 3-4-5 fős adott esetben családi kisvállalkozások. Láttunk egy csomó jó példát, tehát mondjuk annak az ifjúsági szállásüzemeltetőnek a gyakorlata nekem nagyon tetszett, aki kapásból megengedte a munkavállalóinak, hogy költözzenek be az üresen maradt házba. Ilyen módon az albérleti kiadásuk lecsökken, neki nem kell őrizni a házat, és bizonyos karbantartási munkákat.
Az állag megóvás is folyamatos.
Bizonyos karbantartási munkákat csináljanak meg, és készüljenek az újranyitásra. A munkavállalóink a nagy részét megmentette.
A Magyar Turisztikai Szövetség a sok után mihez fogott, mihez kezdett? Tehát mit tartottak a legfontosabbnak, és milyen lehetőségek, eszközeik voltak?
Az egyik dolog, amit ebben a néhány hétben útjára indítottunk, ez a Turizmus Akadémia. Ez egy online tartalom megosztó platform, amin a látogatók részben olvasnivalót találnak turisztikai trendekről, mi várható, milyen a helyzet most, mit csinálnak most más országok, részben pedig e-learninges tananyagok, amiknek a középpontjában a változásoknak ellenálló vállalkozás áll. Tehát üzleti rezilencia, proaktív sales, online marketing témában hoztuk létre ezeket, tehát kifejezetten arra törekedtünk, hogy olyan tartalmakat, az volt a feltételezésünk, hogy a kollégáknak most van idejük olvasni. Most van idejük, ha van kedvük hozzá, hogy ha van igényük
saját
rá,
akkor
most van idejük arra, hogy fejlesszék egy picit magukat, meg körülnézzenek, kiemeljék a tekintetüket a napi valóságban, és körülnézzenek, hogy a világban most ezt a problémát mások hogyan kezelik. Ezért ezeken a területeken, van még változásmenedzsment is, ezeken a területeken azt gondoljuk, hogy érdemes egy picit fejleszteni magukat, ehhez próbálunk muníciót adni. A másik dolog, amihez hozzáfogtunk, az nyilván, amikor már ugye az előbb még április 3-ról beszéltünk, azóta eltelt 2 hónap.
Már négy.
Hogy a kilábalást, a szektornak az újjáépítését segítő kampányokba raktunk elég komoly energiát. Ez nyilván ebben most nagy újdonságot nem fog elárulni, ennek a fókuszában most az van, hogyha lehet, akkor a magyarok az idén ne menjenek külföldre, nyaraljanak itthon, ősszel látogassák meg Budapestet, hogyha egyébként még nem voltak, menjenek el a magyar fürdőkbe, itthon költsenek magyarra lefordítva.
Hát a dolgok most úgy állnak, hogy ez egyre aktuálisabb. Ugye hétről hétre változnak a színek, erről majd beszélgetünk, meg Európa, ahogy, meg a közeli vagy távoli desztinációk, ahogy változnak, de ez a dolog egyre aktuálisabb. Most egyébként szinte havonta jöttek ezek a közvéleménykutatások, hogy egyébként hogy gondolkoznak a magyarok arról, hogy mennek-e egyáltalán, ha mennek hova. Most a legfrissebb, az micsoda?
Úgy néz ki, hogy belépett egyrészt az óvatosság faktor. Másrészt a légijáratoknak a számának a lecsökkenése miatt nem is lehet nagyon messzire menni, úgyhogy meg hát a napi valóságban azt is látjuk, hogy a magyarok belföldön elkezdtek mozogni. Egyrészt elege volt mindenkinek már a karanténból, másrészt vége lett a digitális oktatásnak, tehát ilyen értelemben elkezdődött a nyári szünet, valamint úgy tűnik, hogy működtek azok a kampányüzenetek, amik azt mondták, hogy inkább az idén belföldön nyaraljunk, plusz ugye a lazításoknak, a nyitásoknak, a kedvező járványhelyzetnek köszönhetően elsősorban vidéken, vagy először vidéken ki lehetett nyitni az éttermeket, először csak a teraszosokat, aztán magát a belső vendégteret is, és a szállodák is óvatosan, de elkezdhettek nyitni. Magyarul a kapacitás, a fogadókészség az ott van, és az emberekben meg az igény, hogy kimozduljanak otthonról, és valahova elmenjenek, és egy picit pihenjenek, az is ott van. Aztán persze van ennek ezer egyéb apró árnyalata, például az, hogy valószínűleg nagyon sokan kénytelenek voltak kivenni már a szabadságukat, ezért látszik is a statisztikai adatokból, hogy a hétvégéken ugrik meg a forgalom.
Vagy a szabadság fogyott el, vagy a pénz. Ha mind a kettő megvolt, akkor meg nyilván utazni akarnak, ez biztos.
Vagy a szabadság fogyott el, vagy a pénz, vagy olyan vállalkozása van valakinek, amit vinnie kell.
Most kell csinálni.
Ezért csak rövid időre tud belőle kiugrani. Így az látszik, hogy a hétvégi napokon megugrik a vendégforgalom vidéken, és aztán utána hétfőtől csütörtökig nagyjából megint visszaesik.
Hát egyszer beszélgessünk a dinamikus árazásról is, mert nekem az ilyen szállodás ismerősök, barátok mind azt mondták, hogy aki eddig nem, az most dinamikusan áraz, pont ezért, mert a hétvégek azok fullosak, hétközben pedig még egyelőre nem ez tapasztalható belföldön, akár meg a wellness szállodáknál. Majd a kormányzati intézkedéseken is menjünk végig, meg a szép kártya, és nagyon sok téma van itt, csak az jutott még eszembe, hogy ugye április 3-tól indultunk, én legalábbis ezzel indítottam, és aztán valahogy jött még egy sok, mert nagyon hirtelen jött a nyitás. Én azt tapasztaltam, hogy nagyon sokan későbbre gondoltak. És ahogy ön mondta, belekezdtek a felújításba, egyszer csak kongattak, és azt mondták, hogy el lehet indulni a kerékpárversenyen.
Egyrészt, másrészt meg azért a vállalkozónak is mérlegelnie kellett azt, hogy jó, most akkor újra beröffentem a masinériát, újra visszahozom
az a legdrágább, igen.
Újra bekapcsolok mindent, és mi van, hogyha 3 hét múlva leállás van? Tehát ez egy valószínűleg a vállalkozók oldalán is egy nehéz kérdés volt. Aztán amennyire én tapasztalom, most meg már eljutottak oda, hogy ezzel már nem foglalkoznak, azt mondják, hogy nyitunk, amennyi forgalom van, annyi van, de dolgozni kell, az üzemnek mennie kell.
Megfelelően rugalmasak voltak Azt mondta, hogy a külföldi tapasztalatokat is figyelték ezeken a platformokon, és ugye állandóan hozták azokat a legjobb gyakorlatokat, amiket el lehet sajátítani, vagy el lehet egy másik országtól hozni. Igazából, ahogy én olvastam, megpróbáltam tájékozódni, hát itt mindenki mindenkitől próbált tanulni, de nagyjából minden ország ugyanoda jutott valamilyen módon. A belföldi turizmust erősen támogatni, és azt mondani, hogy jöjjön hozzánk mindenki, de a mi állampolgáraink azok maradjanak itt, az egy paradoxon, ezt már sokakkal végigbeszéltem, de világos, ezt lehetett látni, hallani, olvasni.
Az a helyzet, hogy van olyan közepes méretű szállodát vezető barátom, aki arról számolt be nekem, hogy a vészhelyzet alatt növelnie kellett a staffot két fővel, amiatt, hogy átálltak ételkiszállításra. Tehát a szállodának az amúgy étteremként is működő konyháját átállították házhozszállításos rendszerűre, emiatt még kettővel több kollégára volt szükség, mint amennyi addig dolgozott ott.
Ez a rugalmasság.
Tehát szerintem esetenként eltérő, de aki gyorsan jól reagált, az valószínűleg minimum 20 adó körül át tudta menteni a csapatát és a vállalkozását.
Az egyébként látszik, hogy akár számokból, adatokból, hogy akiket nem sikerült megtartani, és esetleg valamiben másba fogtak ebben a 3-4 hónapban, azok visszaszerezhetők-e, azok visszatérnek-e a szektorba, mert most meg nagy szükség van rájuk, most meg emberhiány van sok helyen.
Kutatási felmérésünk erre most fog készülni, tehát még nem tudok országos ezzel kapcsolatban egy országos eredményt mondani. Szorványos példákat igen. Hát az én ismeretségi körömben a vállalkozók mind abban állapodtak meg a munkavállalóikkal, hogy amint vége ennek, azonnal várják őket vissza. Ugye gondoljunk bele abba, hogy a vészhelyzet előtti 2-3 évben végig másról sem beszéltünk, mint hogy mi a szektor legnagyobb problémája.
Az emberhiány,
vagy a megfelelő képzettségű és hozzáállású munkaerő. Tehát ez óriási veszteség újraépíteni, ha ugyanazokat a kollégákat nem tudja visszacsábítani a tulajdonos vagy a menedzsment, újjáépíteni azokat a képességeket, amik korábban voltak abban a szervezetben.
Egyébként a szövetség tagjai azok leginkább miben igényeltek, vagy kértek volna segítséget, vagy kértek a szövetségtől?
A gondolkodásnak a középpontjában a kormányzati intézkedésekkel összefüggő költségcsökkentési, adójárulékcsökkentési, hitelelhalasztási, tehát a közvetlen pénzügyi életbe maradást segítő témák voltak. Ez szerintem teljesen érthető ebben a helyzetben. Aztán az első ijegység, amikor elmúlt, akkor utána ezeknek a helyébe nagyjából a munkaerő megtartó és az újrakezdés segítő ötletek, javaslatok kerültek.
Hány százezer emberről beszélünk Magyarországon?
Szoros értelemben a turizmus vendéglátásban körülbelül 200 ezeren dolgoznak.
De aztán hogyha, lehet olvasni 400-500 ezer ember.
Hogyha beleértünk mindenkit, aki közvetett módon a turisták költéséből él, akkor ez körülbelül 450 ezer ember.
Érdemes most azt gondolom a beszélgetésnek ebben a szakaszában külön választanunk, még van egy 5-6 percünk, talán Budapestet és a vidéket, a mostani helyzetet, ugye? Budapest sokkal-sokkal rosszabb helyzetben van, mint a vidéki Magyarország szolgáltatói, vállalkozói.
Ez így van. Ennek részben az az oka, hogy maga a nyitás is fokozatosan vidéken volt először lehetséges. Korlátozásokat először vidéken lehetett oldani, vagy ezeken lazítani. A másik pedig az a probléma, vagy az az adottság, hogy a légijáratok lényegében leálltak, drámaian visszaestek. Magyarul, ha tetszik, lehet úgy fogalmazni, hogy nem ömlik a turista Budapestre folyamatosan a repülőgépeken. Ez részben ugye a légitársaságoknak az üzletpolitikai döntése, szintén teljesen érthető, részben pedig a turistáknak az óvatossága, ami engem illet, én most nem ülnék repülőre, és nem mennék sehova repülőgéppel, és a családtagjaimat se vinném. Én is úgy vagyok vele, hogy még kivárok, hogy mi lesz ebből az egészből. Ugye éppen most született meg a döntés a piros, a sárga és a zöld színű országokról kockázati szempontból. Nem úgy tűnik, hogy pillanatok alatt fog elmúlni ez a helyzet.
Igen, inkább a rosszabb árnyalatok vélelmezhetők, mint az, hogy most minden bezöldül.
Igen, nagyon úgy néz ki, hogy egy jó ideig ezzel a vírussal még együtt kell élnünk.
A budapesti szállodákról rengeteget lehet hallani. Az is egy nagyon furcsa helyzet, hogy egy-egy vállalkozás, aminek mondjuk több egysége van, akár vidéken, akár Budapesten, egészen különböző számokat és tendenciákat tapasztal. Hát ezt nagyon nehéz lett a kollégák fele is leközvetíteni, akár étteremről, kávézó, bármiről beszélek, ez itt miért megy, a szomszéd utcába az miért nem megy. Nagyon nagyok az eltérések.
Ez egy olyan nehéz kérdés, hogy vajon a rendelkezés álló szálláshely és vendéglátási kapacitás az kevés, vagy elég, vagy sok. Ez meg attól függ, hogy mennyi vendég van. Ha kevés vendég van, akkor azon a kevésen kell osztozni a úgymond a szolgáltatóknak. Tehát lesz olyan étterem, ahol egy asztalnál se fognak ülni, és lesz olyan, ahol meg minden másodiknál ülni fognak. Most éppen a helyzet úgy néz ki, hogy a vidéki Magyarország úgy tűnik, hogy magához tért, vagy magára talált, és elsősorban a belföldi keresletre építve valószínűleg ezen a nyáron föl fog tudni kapaszkodni, vissza fog tudni kapaszkodni, ha nem is ugyanarra a szintre, mint amin az előtt volt.
Hogy szerint mondjuk a vidéki turizmus az utolérheti magát? A
vidéki turizmus egész éves átlagban, lehet, hogy ki tudja feküdni, át tudja vészelni, vagy ki tud gyógyulni ebből a két hónapos kómából. El tudom képzelni, hogy a vidéki forgalomban 2020 végén hasonló adatokat fogunk tudni mérni, mint 2019-ben. Budapesten biztos, hogy nem.
Budapesten mi történhet azon túl, hogy nagyon komoly kampány kezdeményezésekről hallani, meg ezeknek már látni is a részben talán az eredményét. Nyilván most az nagyon jó lenne, hogyha nem csak a budapestiek, meg a nagyvárosok mennének a vidéki wellness-szállákba, vagy bárhova, Balatonra, vagy a Mátrába, vagy akárhova, hanem a vidékiek is Budapestre jönnek. Erre van esélye? Mert ez nyilván lélegeztetőgép lenne a budapesti idegenforgalomnak, turizmusnak.
Igen, de ehhez azt azért még hozzá kell tenni, vagy ezt pontosítani kell annyiban, hogy bármennyi magyart szólítunk meg,
világos, az nem
és bármennyi magyar dönt úgy, hogy eljön Budapestre az ősszel 5 napra, 3 napra, 1 hétre, az akkor sem fogja pótolni azt a költést, amit a külföldi vendégek.
Azért mondtam, hogy lélegeztetőgép, ez nem alpesi levegő, igen.
Igen, igen. Nem is annyira szimbolikusan lélegeztetőgép. Tehát meg kell próbálnunk ezt természetesen, valamit fog jelenteni, de nem fogja pótolni az elmaradó külföldi keresletet. Ha most, ugye most vagyunk július közepén körülbelül, hogyha most józanul próbálunk gondolkodni, hogy mi várható a vírusügyben, hát nem tippelnék arra, hogy itt ősszel beindulnak a repülőjáratok, és visszatér a tavaly őszi hangulat. Inkább ez az óvatosság marad szerintem. Reméljük, csak bízni tudunk benne, hogy maga a járványhelyzet az nem romlik drámaian a környező országokban.
Milyen érdekes, ilyen jánuszharcú, nem ez az egész dolog, mert vagy beült a stúdióba, pont mondta, hogy mindenféle közösség oldal meg tele van azzal, hogy a budapestiek viszonylag, akik nem a vendéglátásból, idegenforgalomból élnek, azok, hogy élvezik azt, hogy egyébként most van tér, olyan helyeken is van tér, ahol eddig talán nem volt, vagy nem fértek oda.
Igen, hát ez a jelenség is létezik, természetesen vannak, akik örülnek annak, hogy most nincs turista, és kényelmesen tudnak sétálni a városban.
Lehet, hogy nincs annyi piszok, nincs annyi sok minden zaj, akármi, de nincs annyi bevétel sem, ez teljesen világos. Igen.
Ez így van, szerintem nálunk sosem volt olyan rossz a helyzet az overturizm témakörben, mint mondjuk Barcelonában, tehát én azt gondolom, hogy lehet együtt élni a turistákkal, és szeressük őket, mert nagyon sok pénzt hoznak ide.
Jó, folytassuk a napvendégem műsort. A kormányzati intézkedéseket nem vettük végig, és a szép kártyáról érdemes beszélni, mert ez nagyon fontos lesz a következő néhány hónapban itt. A Magyar Turisztikai Szövetség és a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke Pincingen Péter a napvendége. Mindjárt folytatjuk a műsort.
Hamarosan folytatódik a Két Vendége.